Jó estét kívánok, üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Haszid történeteket veszünk át. Mai napon részben kapcsolódnak a heti szakaszhoz. Van egy haszid csoport, ma is létezik Izraelben, az a nevük, hogy Szlamim. Mert Litvániából származnak Szlamim városból. Az első Szlamimi rebe, ő Szlamimba volt Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva azt jelenti a Yeshiva vezetője, a helyi Yeshiva vezetője. Nagy Talmud Chacham volt, nagy Tóra tudós, és ő vezette a Yeshivát. Amikor az ő mestere, a Kabrini Reb Moshe hunyt el, akkor ő lett az utódja, és ő lett egy híres haszid mester. Csodarabbi. A Szlamimban a városnak a főrabia az volt a neve Reb Yitzchak Isaac. Hű, szintén egy nagyon híres tóra tudós, írt könyveket, de ő nem volt haszid. Egyszer találkozik a rabbival, az új rebével. Azt mondja, nem értem. Már évek óta ismerem téged, és nem voltál, és tehát egyszerű ember voltál. Egyszerű tudós, de egyszerű ember, és most hirtelen csoda rabbi lettél, így hirtelen egy szent ember lettél. Hogy? Erre azt mondja neki a Szlamimi rebe, nem értem. Hát ezt olvasunk a heti szakaszban is, és az egész tórában. Van egyszerű búza, és az ember elkülöníti, hogy ez lesz a truma, ez lesz a papi rész, akkor hirtelen a szent. Vagy amikor építeni kell a sivatagi szentét, az ember, ahogy felvasorolva a tórában, adományozni lehet aranyat, ezüst, rezet, mindenféle gyapjúból készült, mindenféle, eddig nem volt szent, hirtelen szent lett. Ha az emberek elkülönítik, és az Istennek felajánlnak, akkor szent lett. Akkor most nem kell, semmi különleges csoda. Természetesen a Rebbe szerény is volt, és ezért úgy vette, hogy ha kineveztek, akkor vállalnia kell ez a feladat. Nagyon híres csodarabbi volt, és nagyon mély tanításai vannak. Nekem még meg is van az egyik könyvét. Lengyelországban van a Radomszk. Már párszor említettem a Radomszki rebét. Radomszkban volt a rebe Rabbi Shlomo. Egyszer jött hozzá valaki egy kvitlivel. A kvitli azt jelenti, amikor írnak a cádiknak egy ilyen kívánság cédő, az ember leírja a nevet, és az anyja nevét is odaírja, mi az az áldás, amit ő kér. És szoktak ilyenkor cudókat adni mellette. Ugye ahhoz, hogy megérdemeljen egy áldás, akkor még egy micvat is tesz, egy cudóka adományt ad. Mert a rebenek mindig vannak forrásai, mindig vannak például, sokszor van szegény ember, jön a rebehez, és azt mondja a rebe, kérlek egy kis segítséget, és a rebe ad neki, pénzzel segít neki. Ebben az esetben jött egy ember egy kvitlivel, és tesz mellette egy nagy összeg pénz. Ez egy gazdag zsidó volt, de borzasztóan fukar. Azt mondja a Rebbe, a kívánság cédől a kvitlit azt elfogadja, a pénz nem tegye el. Ja, az illető eltette. Erre később a Rebbenek a családtagja kérdezi, Rebbe, pont most a napokban vállaltál valami fontos célból, valami célra gyűjteni pénzt, és itt pedig ez a pénz nagyon jó lett volna arra a célra. Akkor miért utasította el ezt a pénzt? Azt mondja Rebbe, ha láttátok volna, milyen nagy öröm volt ez, amikor a pénzt visszatette a zsebében, akkor nem tettetek volna fel ezt a kérdést. Tudtam olyan sok örömet okozni ennek a zsidónak. Hát a szívem nem engedte, hogy fogadjam el tőle ezt a pénzt. A Kacki Rebbe, Rabbi Menachem Mendel, vagy inkább Rebbe Mendele Kacker, így nevezik jidisül, nagyon híres Rebbe volt, amikor ő elhunyt, akkor a tanítványa, a későbbi Guri Rebbe, a tanítványa, Rebbe Yitzchak Meir, vagy Rebbe Itse Meir, aki Varsóban élt, ő lett az utódja. És nagyon sokan jöttek hozzá, és ő pedig élt akkor Varsóban. De idővel már nagyon sokan jöttek, és ma is egy hosszabb időre, napok, hetek, hónapok, vagy ennél még több tartózkodtak a Rebénél, és ez nem tetszett a Rebének, mert Varsó az a nagyváros. Az nem, hogy a fiatalok nem jó, mikor jönnek a nagyvárosban, hiába jönnek a Rebéhez, de a nagyvárosban mindig vannak más dolgok, ami elvonja a figyelmüket. És ez nem jó. És ezzel Rebé bejelentette, hogy szeretne költözni vidékre, el a nagyvárosból egy kisebb kisvárosba. Sok helyről jött a felkérés, hogy a Rebbe jöjjen hozzájuk, hogy legyen a városnak a rabbija, és akkor a hászidok is oda fognak jönni utána. A végen nem messze Varsótól van egy kisváros, az a neve a Gúr, legalább a zsidó neve, a lengyel neve azt hiszem valami Kalvária Gúr, és erre bevállalta ezt. Jó, tényleg nem messze a Varsótól, az így rendben van. Hát a varsói zsidók nagyon könyörögtek a Rebének, hogy maradjon Varsóban, de azt mondta, a nagyvárosban nem szeretne maradni, mert nem jó fiataloknak, amik a nagyvárosban jönnek. Ezt csak zárójelben mondom, megboldogult apámtól mindig hallottam, hogy Budapesten soha nem volt jösíva. Miért? Mert nem akartak, hogy a fiatalok maradjanak, azt, hogy a budapesti gyerek nem maradjanak, vidéki gyerek ne jöjjenek fel Budapestre, menjenek vidékre. És ezért Budapesten az abban mindig arra hivatkozott, volt egy rendelet, azért hivatalos rendelet, hivatalos döntés, hogy nem szabad csinálni jösíva Budapesten. Én még nem találtam eddig ezt a hivatalos rendet, az tény, hogy nem volt itt. Jösivá háború után már volt Hűvösvölgyön, már volt, és előtt is volt ilyen nagyon ilyen bármice fiúknak, még volt egy kis jösivá, ennyi. Ez csak zárójelben, hogy ugyanúgy, hogy Varsó nem volt jó fiataloknak, Budapest se volt jó fiataloknak, úgy látták azok abban az időben. No, a Rebbe megérkezik Varsóban, akkor beköltözött a rabbi házban, és a közben használta a városi zsinagógát. De hát nagyon hamar kiderült, hogy ez nagyon kicsi. És úgy döntöttek, hogy építeni kell nagy zsinagógát, legyen lakása a Rebbének, és mellette legyen nagy zsinagóga, csak lesz hely a sok hászidnak. És építettek egy nagy-nagy zsinagógát, és amikor ezt felavattak, a Rebbe nagyon boldog volt, mert fájt neki, hogy olyan kevés a hely, amikor olyan sokan jönnek, és így nagyon, nagyon örül neki. És ekkor elmondta, a Talmudban van egy olyan mondás, hogy leváltották Rabban Gamlielt, mint a tanház vezetője, és helyette azt hiszem Rabbi Jósua lett. És Rabbi Jósua azt mondta, tárva, nyitva kell tartani a tanháznak a kapuit, mindenki jöhet be. És tele lett a tanház tanítványokkal, mert Rabbi Gamlielnek az idejében az volt az alapelv, hogy az a valaki, aki a külseje és a belseje nem egyezik, azt jelenti, hogy kívülről tóra tanulónak néz ki, de belülről nem annyira tökéletes, ne jöjjön tanulni. Tanulni csak az jöhet, aki tökéletes belülről és kívülről. Ezért is őr volt a kapuban, nem engedett be mindenkit, csak nagyon válogattak. Ezen a napon pedig sokan, nagyon sokan jöttek, és ez az egész tanulásnak a színvonalat emelte, mert mindenki beleszólt, és akkor több szempontból tudtak vizsgálni a dolgokat, és akkor így jól ment a tanulás, mondja a Talmud, Rabbi Gamliel megbánta. Rabbi Gamliel megbánta, hogy hát tényleg nem volt helyes, hogy eddig nagyon válogattam a tanítványokat. Erre kérdezi a Rebbe. Nem értem. Rabbi Gamliel is tudta, hogy nagyon sokan jönnének, csak ő nem engedte őket be. Akkor most, amikor látja, hogy mindenki, aki jött, beengedték, akkor mi változott? Ő is tudta, hogy sokan akarnak jönni, csak ő neki az volt az álláspontja, hogy ezeknek nem szabad ilyen, amíg az ember még ilyen alacsony spirituális szinten van, még nem szabad tóráltan. Mi változott meg? És erre azt mondja a Rebbe, a válasz erre az, hogy nem csak azat eljöttek. Maga az a tény, hogy eljöttek tanulni a jösivában, a tanházban, akkor, hogy bejöttek, a légkör hatat rájuk, hogy tényleg a külső és a belső már egyezett. Azért lehet, hogy úgy jöttek be, amikor nem voltak még olyan nagyon magas spirituális szinten, amikor eljöttek is, belőjöttek a tanulásban, akkor emeltek a szinten. És erre már engem Lia sajnálta, én tudtam volna, hogy milyen nagy ereje van annak az ember eljönni a tanházban, a zsinagógában, a jösivában tanulni, akkor én is engedtem volna mindenkit. Egy dolgot szeretném még mondani. Voltam egy 3 évvel ezelőtt egy Dayan konferenciára, szinte nem egy rabbi konferencia, hanem egy Dayan konferencia. A rabbi az, aki vezeti a közösséget, tanítja, stb. A Dayan az a rabinikus bíró. Csak a sokkal kisebb közösség volt. Izraelből is jött egy nagyon egyik vezető Dayan, és ő egy Guri Hasidból származik, ott az egyik Dayan szintén Guri Hasid volt, és ők úgy döntöttek, hogy valamelyik szünetben, és egy picit lógnak az egyik óráról, egyik előadásból átmennek Gurban. És ezt megtudtam, erre csatlakoztam én is hozzájuk. Azt hiszem, hogy de jól emlékszem, 20 perc, fél óra út kocsival Varsóból. Az nagyon hasznos volt az az út, mert közben tudtam egy kicsit smúzolni azzal az izraeli Dayannal, és ez nagyon hasznos volt. Legalább olyan hasznos volt, mint hallani még egy előadást, mert tudtam személyesen megbeszélni vele pár dolgot. Emlékszem, amikor megérkeztünk, maga a zsinagóga zárva volt, mert ilyen renoválás van, akkor csak kívülről láttuk a zsinagógát. Erre ők azt mondták, hogy semmiképpen ez nem felel meg annak a nagy méretű zsinagógának, amit a történetekben mondanak róla. Sokkal-sokkal kisebb, mint ami a történetből hangzik. Én nem tudtam, nekem nem volt elképzelésem, azt amit láttam, azt láttam, nem tudom elképzelni, de szinte ott nem volt hely sok ezer embernek. Sok-sok száznak, minden további nélkül lehetett ezer ember, de ennél sokkal több már nem volt. Csak ezt megjegyzem, hogy valamikor a történetből a zsinagóga egyre nagyobb, de hát a zsinagóga áll még, és nem volt olyan nagy. Itt szeretném, a Bálintnak van itt egy kérdés, hogy Rabbi, mi a tanítványaidnak számítunk? Mi a tanítványaidnak számítunk? Hát a tanítvány az, aki tanul. Aki tanult tőlem, hát az én tanítványom, mi a kérdés? Azért, mert a Facebookon keresztül megy, akkor az már nem tanítvány? nálunk is az az alapelv, a tárva nyitva van az előadás, a Facebookon bárki csatlakozhat. Jó, csak szeretném itt megállni és pótolni azt a történetet, amit ígértem a múlt héten, a lélekvándorlásról. És ez az előző heti szakaszhoz kapcsolódik. Úgy kezdődik az előző heti szakasz, 2 Mózes 21:1 a Smot könyvében, az van írva, hogy éle a mispatim, esett a szimlif neem, és ezek a törvények, amelyeket elejük helyez a zsidók előtt, és a Tóra felsorol, hogy mindenféle pénzügyi kérdés, viták, károkozás, követelések, kárpotlás, mindenféleket. A Zohárban, ugye a Zohár, tegnap tanultunk a Zohárból, a Zohár az a Kabbalának az alapművében, az van írva, hogy élem is, patim, és ezek a törvények, mondja a Zohár, vagy ez a lélekvándorlásnak a titka. Pont itt, ezeknél a törvényeknél, ez a lélekvándorlásnak a titka. És az ember kérdezett, miért ez a lélekvándorlásnak a titka, mit lehet ebben látni, itt mindenféle anyagi dolgokról van szó, viták, követelések, tartozások, stb. Hol van itt a lélekvándorlás? Erre van a Baal Shem Tovnak egy magyarázata és egy történet. Azt mondja a Baal Shem Tov, hogy az ember figyeli a pénzügyi törvényeket, akkor ez csak úgy lehet ezeket tanulni és érteni, ha megértjük a lélekvándorlásnak a titkát. Mert, mondom például, én adtam kölcsön Moisének 10.000 forintot. Sietett, én sietem, ő sietett, mindkettőn siettünk, és nem kaptam ezt írásban, nincs róla papír, átvételi, elismerően kölcsön kapott tőlem 10.000 forintot. Vagy volt, és elveszett, mindenképpen nincs. Egy hónap múlva követelem a Moisétől a 10.000 forintot, erre azt mondja, mert Moise, én vettem fel tőled kölcsön, milyen bizonyítékod van erre? És erre azt mondja a Tóra, ha egy tanú van, az nem elég, két tanú kellett legyen ahhoz, hogy a Bézdin, a rabinikus bíróság kötelezzen őt a fizetésre. Kényszerítsen őt a fizetésre. Ha csak egy tanú van, az nem számít bizonyítéknak. Ha egy tanú sincs, akkor plána nem lett. Most erre az a kérdés, hogy hol van itt az igazság. Jó, van érthető, hogy csak úgy lehet követelni, ha van bizonyíték. A Tóra szerint két tanú az bizonyíték, egy tanú az nem bizonyíték, zárójelben, ha egy tanú van, akkor legalább esküt kell tenni, de mindenképpen ez nem számít bizonyítéknak. Senki nem mondja az, hogy ha egy tanú van, akkor biztos, hogy hazudott. Nem, az csak nem számít bizonyítéknak, és nem kell fizetni. Pláne, ha nincs tanú, akkor a Bézdin azt, én jövök a Bézdin, és én vagyok a felbe, és azt mondom, én követelem tőle, hogy fizessen ki nekem a tartozását. Neki nem kell tagadnia, neki csak annyit kell mondani, milyen bizonyítékod van. Erre mondok én, hát sajnos nincs bizonyíték. Akkor a Bézdin rám néz, azt mondja, akkor most miért, hogy tudsz követelni? Mi azt mondja, a Bézdin nem is mondja ki, hogy én nem adtam neki kölcsön. Csak a Bézdin azt mondja, nem tudunk az ügyel foglalkozni. Hol van itt az igazság? Még egy alapelv. A halacha azt mondja, a mocimei havairó a lavarája. Aki követel, neki kell bizonyítani. Vagyis mindig azt mondjuk, akinél van a pénz, vagy az áru, a tárgy, az van. Ha valaki szeretne megváltoztatni a helyzetet, és elkérni valamit, neki kell bizonyítani. De ez nem egy bizonyíték. Ezzel az a nálam van, az nem egy bizonyíték, hogy ez az enyém. De nekem nem kell bizonyítani, hogy ez az enyém, neki kell bizonyítani, hogy ez az övé, és elvenni tőle. Hol van itt az igazság? Erre mondja a Baal Shem Tov, itt van a lélekvándorlásnak a titka. Az ember gondolhatja, hogy itt van igazságtalanság, de nagyon igazságos. Mert amikor olyan a helyzet, hogy a Tóra azt mondja, én nem követelhetek tőle 10 000 forintot, ez azért, mert én valójában tartozom neki 10 000 forintot, de akár 100, 500, 1000 évvel korábbról. És ezért most, amikor ő neki nem kell visszafizetni az 10 000 forint, az nagyon igazságos. És erre a Baal Shem Tov azt mondta a tanítványoknak, menjetek a városon kívül, ott megy az út, és látni fogtak, hogy minden dolog, hogy az Isten vezet, irányítja a világot, az mind igazságos. Jó, a városon kívül, ott ment az autosztráda, a főút, és akkor lehetett ott figyelni. Jó, mentek oda, kicsit messze onnan megálltak egy fal mögött, hogy tudjanak figyelni itt diszkréten, és látnak jobbról, hallanak, hogy jön egy lovas kocsi, de nem egy kocsi, nem egy ló, hanem 4 ló, pum, 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 jön az, és épp lelassul, körülnéz, nagyon kellemes itt, árnék van, és minden, lejön a kocsiról, leül egy kicsit, pihenget egy kicsit, és jól érzi magát, pihenve, felszáll, és tovább megy. Bal halad tovább, nincs. Amikor már elég messze elutazott innen, észrevettek messziről a tanítványok, hogy a pénztárca, ez gazdag ember volt, látszott rajta, a pénztárca kiesett a zsebéből, és ott van a földön. Jó, nincs mit csinálni, ő elutazott. Ő már nincs. Pár perc múlva még egy kocsi jön, és szintén 4 lóval, szintén egy gazdag zsidó jön, száll le onnan, szintén nagyon tetszik neki, pihen egy kicsit, és aztán feláll, és észreveszi, hogy itt van egy pénztárca. Körülnéz, ez nincs itt a gazdája, a halacha azt mondja, a zsidó jog azt mondja, hogy ilyenkor, ha nincs ott, nincs semmi jel ennek, hogy lehet azonosítani, el lehet tenni, nincs mit csinálni, elteszi a zsebében, és elutazik. Aki ez a második ember. Aztán egy pár perc múlva jön egy harmadik kocsi, de az alig megy, egy nagyon szegény ló húza, egyértelmű, hogy egy nagyon szegény emberről van szó, ő is ott megáll. Úgy tűnik, ez egy nagyon népszerű hely volt, mert egymás után többen álltak meg. Most már a harmadik ember, a szegény ember megállt, lejön a kocsiról, gyenge, nagyon szegény, és lejön egy kicsit pihenni, még valamit eszik, valami kis száraz valami, és elaludt. És egy pár perc múlva, miközben a szegény ember pihen, balról jön vissza az első gazdag zsidó. Egyértelmű volt, hogy miért jön vissza, a pénztárcáját keresi. Az elején nagyon finoman, nagyon óvatosan kezelte a helyzetet, láttad valaki ott alszik, nem akart őt ébreszteni, és ez nagyon halkan körülnézett, és nem találja a pénztárcát. Ránéz a szegény emberre, nem látszott rajta, hogy valahol a zsebében lenne, és erre óvatosan azt mondja, Ereb Jid, drága zsidó, mond, a pénztárcám az hol van? Mit mond az, éppet felébredt, fáradt is, gyenge. Pénztárca, honnan tudnék én, hogy hol van a te pénztárcája? De talán alattad van, és itt arrébb megy, látja, hogy sehol nincs, és tényleg nem volt ott, mert a második gazdag zsidó már elvitte. Hát, kezd ideges lenni az a gazdag zsidó. Azt mondja, hol van a pénztárca? Azt mondja a szegény, honnan tudnék? Én nem tudok pénztárca. Bár lenne egy pénztárcám, én is igényt tartok egy pénztárcára. De adj el ide a pénztárcát, de nem tudok róla. Hát, ez egyértelmű hazudik, gondolja az ez a gazdag zsidó, és kiabál vele, és az illető úgy csinál, mint a nem tud róla semmit. Ez nagyon idegesítette a gazdag zsidót, ezért kicsit megverte, szó szerint megverte, és olyan gyorsan ment ez, hogy a tanítványak, a Baal Shem tanítványai, akik mit tudom én hány méterrel arrébb álltak, nem is tudtak olyan gyorsan odalépni, menteni a helyzetet. Pár ütés adat neki, és elutazik. Nekik ez borzasztóan meglepő volt, mert ők nagyon jól tudnak, hogy a szegény ember nem úgy csinált, amit a nem tud róla, tényleg nem tudott róla, mert honnan tudna, de a másik gazdag zsidó már elvitte ezt a pénztárcát. És ami a legfurcsább az volt nekik, hogy a Baal Shem Tov azt mondta, menjetek oda figyelni, és látni fogtok, hogy igazságos minden. Itt igazságos, pont ez bizonyítja, hogy nem igazságos. Nincs véletlen a világ, az Isten mindent irányít, itt pedig a szegény ember csapdában került. Mert olyan helyen pihent, ahol épp korábban valaki elveszítette a pénztárcáját. Úgy éreztek, hogy itt van a történetnek a vége, és visszajöttek a Baal Shem Tovhoz, és akartak neki mondani a történetet, nem volt igazságos, de mielőtt szóhoz jutottak, azt mondja a Baal Shem Tov nekik, szeretnék én mesélni nektek egy történetet. Sok évvel ezelőtt, 100-200 évvel ezelőtt, nem tudom most menni, volt két zsidó egy városban. És nagyon jóban voltak egymással, és közösen indították egy vállalkozást. És ahogy nagyon sokszor van, az egyiknek vannak neki az ötletei, és a másik pedig nagyon jól tudja eladni. És akkor együtt, az a tökéletes pár, az egyik előáll az ötletekkel, a másik pedig nagyon jól tudja eladni, és szépen, nagyon szépen ment, és mindig az volt a megállapodás, 50-50%-ra osztoznak a haszonnal a jövedelemmel. Ez így ment éveken keresztül, addig, ameddig valamiért úgy döntöttek, hogy külön kell válni, és ekkor előállt, az egyik azt mondta, akkor eddig 50-50% volt, akkor minden 50-50%, akkor most is osztozni kell az egész alaptőkével mindennel 50-50%-a. Erre a másik előállt azzal, hogy nem, én, mit tudom én nekem voltak az ötleteim, te csak eladtad azt, ezért 60-40%-ra kell itt elosztani a vagyot, az én javamra, szint én 60, te 40%. Hát, és ilyenkor, mikor vita van, el kell menni a rabinikus bírósághoz. Elmentek a rabihoz, és azt mondtak a rabinak, hogy a rabi döntsen ebben a kérdésben, kinek menni jár. És a rabi kihallgatta őket, és a kérdéséből úgy tűnt, hogy a rabi abban az irányba hajlik, hogy 50-50%. Az ő erőssége voltak az ötletei, ez a másiknak az erőssége volt az eladás is. Eddig is 50-50% volt. Honnan jön most a 60-40? Azt mondta a rabbi, holnap reggel kimondja az ítéletet. Aznap este az, aki követelte a 60%-ot, eljött a rabihoz, egy boríték, azt mondta a rabinak, olyan hálás vagyok, hogy mivel foglalkozik az ügyel, tessék, itt van egy boríték. Ugye? Megvesztegette. Másnap ítélet hirdetés, 60-40%-ek el kell osztozni, 60 neki, 40 neki. Az illető panasz próbált tiltakozni, de ez nem igaz, és a rabinak is, a rabi is tegnap úgy értette, 50-50%, honnan jön a 60-40, a rabi nem engedett, lezárta az ügyet, 60-40 is vége. No, nincs mit csinálni, ők vállaltak, hogy a rabinak az ítéletet elfogadják, elfogadtak, most. És mindenki tovább élte az életet, múlnak az évek, és mindhárman meghaltak. Az égben, az égi bíróság előtt foglalkoztak az ügyen. Azt mondja, itt igazságtalanság történt, mert neki járt 50% a nagy vállalkozásból, és csak kapott 40%-at. Az egy probléma. A másik probléma, hogy a gazdag társnak sok, túl sok pénze volt, és ez nem is neki, ez nem is az övé volt. A harmadik probléma a megvesztegetés. A rabbi elfogadta a borítékot. Ekkor kijött az ítélet az égi bíróságon, hogy újra le kell jönniük, újra meg kell születniük, és rendezni kell a helyzetet. Mondja a Baal Shem Tov. Az első gazdag ember, aki ott volt, aki jött, elveszítette a pénztárcáját, abban annyi pénz volt, a plusz 10%-at, amit ő kapott a korábban, azt ő leadta. A másik gazdag ember felvette, és most már 50-50%-ra osztozott a vállalkozások. Azt mondjuk, ez a két ember már rendezte. Ő leadta a 10%-ra, megkapta, és minden rendben van. Azt mondja, a rabbinak még jár büntetés, mert ő bűnös is, mert ő elfogadta a megvesztegetést, a büntetés jár neki, az pedig a szegény ember. Ki fogja megbüntetni? Az az első gazdag ember, aki akar, adta neki a borítékot, most pedig megverte. És megérdemelte. Miért megérdemelte? Mert ő elfogadta a borítékot, és ezért torzította az ítéletet is rosszul. Most már teljesen minden rendben van. Ami azt jelenti, ha csak a mai történetet néztek, akkor ez nem igazságos, de ismertek a háttért, akkor láttak, hogy mai napon megtörtént a igazságszolgálat. Erre mondja a Baal Shem Tov, ezért itt ennél a pénzügyi dolgoknál itt látjuk a lélekvándorlásnak a titka, az ember újra le kell jönnie, és akkor rendeződnek a dolgok. Amikor a Tóra azt mondja, amikor találod pénz a strádán, és nincs ráírva, kié ez a pénz, az a tied lehet, az ember ne gondoljon, hoppá, igazságtalanság, azért, mert lyukas volt a nadrágam, ezért el kell veszítenem 100 000 forintot, vagy 10 000 eurót? A válasz, nem ezért fogja az ember elveszíteni, hanem azért, mert ez a 100 000 forint, vagy a 10 000 euró, az nem az övé, és egy másik embernek van címezve. És annak az ember, ahhoz az emberhez fog jutni, akinek jár ez a pénz, az euró, vagy a forint, vagy akármi más. Ezért, mikor a Tóra azt mondja, oppa, ha nincs bizonyíték, nem lehet követelni, ne gondolj az ember, aha, ezek szerint a másik ember a másik ember most jutott olyan pénzhez, ami nem jár neki. Jár neki ez a pénz. Ezt jelenti az, hogy amikor látjuk a mindent olyan szemmel, amit tudunk látni minden réteget, szerint a mai élet, 100 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt, 1000 évvel ezelőtt, látjuk, hogy minden a végén a helyre áll. És tényleg van, mesél neked hasonló történetet, hogy két barát volt, gyerekkori barátok, mindig együtt voltak, együtt jártak Jösivában is, és az egyik házasodott ebben a városban, a másik házasodott egy másik városban. Hát akkor nem találkoztak ilyen gyakran, leveleztek, tartottak valahogy a kapcsolatot. És erre az egyik barát, nevezünk őt Majsenak, eljön a másik városban, ahol a barátja az Ábrahám lakik. És ott a piacon bevásárolt valami nagyon jó áru, de nem tudta elszállítani, semmi probléma, ma is azt mondja, az Ábrahámnak a raktárában fogom hagyni. Természetesen két barát között nem volt semmiféle papír, semmi, bíztak egymásban. Hazautazik, közben eljön a hír, hogy sajnos az Ábrahám hirtelen meghalt. Hirtelen meghalt. Mit tudom én, hány száz vagy hány ezer, mit tudom én, korona, rubel, vagy mit tudom, milyen pénz volt ez, áru, az ő raktárában van, semmi problém, lejön a városban, és ott árva gyerekek vannak, fogalmuk sincs az apjuknak a üzletről, mi az, ami az övé, mi nem az ő. Azt mondja, muha, azt mondja, nálatok a raktárban van, maradt az én áru, mit tudom én, 10 000 rubel értékben. 10 000. Meg is tudom mutatni, hogy hol van ez. Miért gondolod ez a tiéd? Itt ide hoztam. Papír, nincs papír. Hát, ilyenkor nem lehet követelni, ha nincs egy bizonyíték. A halacha azt mondta, elmentek a rabbi, az a rabbi azt mondta, ha nincs követ, nincs bizonyíték, akkor náluk marad ez a 10 000 rubel értéke. No, ez maradt. Elveszítette. És nagyon sajnálta. Nagy összeg pénz is, és ott maradt. Később kiderült, hogy egy nemzedéke karában a Mojsenak az apja halt meg, és Ábrahámnak az apjának az árója maradt az ő raktárán. Ugyanígy, meghalt, nem volt bizonyíték. És ezért mondjuk 50 vagy 70 évvel ezelőtt Ábrahámnak az árója maradt a Mojsénál, Ábrahám apjának az árója maradt Mojsé apja raktárában, és ez nem volt igazságos. Erre mit hozott az Isten, hogy évekkel később Mojsé leadott árut Ábrahámnál, és ez ott maradt így, amit 70 évvel ezelőtt ő kapott, akkor most ők kaptak, és minden rendben van. Még egy történet ebben a témában, és aztán befejezünk ezt a témát. A Baal Shem Tov, aki alapította a haszidizmus, ő nagyon sokszor utazott. Utazott ide, utazott oda. Soha senki nem tudta, a tanítványok, akik kísértek őt, mi a cél az utazásnak. Valamikor rájöttek, valamikor nem jöttek rá, valamikor egyedül utazott. Mindenképpen a Baal Shem Tov megérkezik egy faluba. Megáll egy zsidónál. És a örömmel fogadja, tisztelettel is minden, és teljes ellátás, egy olyan fontos vendég, egyébként is egy micva, Hachnaszat orchim, vagy Hachnoszasz orchim, egy vendéget fogadni, aki nincs otthon, az külön mit szól fogadni, minden szép és minden jó. No, Baal Shem Tov imádkozik, reggelizik, reggeli ima után előven ott volt egy könyvespolc, és ott volt egy egész Talmud sorozat, ami nagy értéknek számított, egész Talmud sorozat a régi időkben. Baal Shem Tov elővesz egy Talmud kötet, hogy kezd tanulni. Lapoz egyet, és látja, be van téve ott egy papír, nagyon régi, mert a sárga lap, és azon rajta van az, hogy ez is ez, név szerint felvett kölcsönt a mai napon 1000 rubelt, és ki fogja fizetni, egy hónap, 3 hónap, fél év múlva, alá van írva. Kiderült, hogy ez egy kölcsön volt, amit valaki felvett a helyi falusi zsidónak a nagyapjától. Úgy tűnik, hogy soha nem lett kifizetve, és ott is maradt. A nagypapa betette a Talmud kötetben, és ott is maradt. Most, ki tudja, 70 vagy 100 évvel később, Baal Shem Tov látja. Ja? Ebéd jön, és a teszteket, finom kóser ebédet az asztalra, és a falusi zsidó is leül az asztalhoz is. Baal Shem Tov érdeklődik, hogy mi, hogy megy, és elmondja a falusi zsidó, képzeld el, egy pár héttel, vagy egy pár hónappal ezelőtt valami csoda, vetted lovat, és valami hihetetlen, ez úgy dolgozik, majdnem azt lehet mondani, éjjel-nappal dolgozik, alig pihen, alig eszik valamit, minimálist eszik, azt mondja, hogy inkább költség nincs vele, és bármilyen munka, egyre nehézebb munkat, hát akartam mondani, ember fölötti erővel, de állat fölötti erővel teljesíti, és mindenki tudja, hogy ez az egy ló többet ér, mint 5 más ló, és ezért azt mondja, nagyon-nagyon jól jár a kenyezet, hogy mindenki tőlem bérli mindenféle nehéz feladatokkal, is látszik, hogy nem könnyű, de erőlteti magát is, és teljesíti nagyon nehéz feladatokat. Húha! És azt mondja, borzasztó szép összeg, nagyon szépen keresem ezen. De azt mondja, és el sem tudod képzelni, alig kell adni neki héten. Bársadóan hallgatja, és nagyon, nagyon érdekes. Jó, egyszer azt mondja, Baal Shem Tov, tudod, ma tanultam, és akkor ebben a Talmudban találtam ezt a sárga lapot. Nézd meg, megnézi azt, a nagypapámnak tartozik valaki, hát a nagypapám már rég nem él, az a zsidó, és rég nem él, hát nincsenek jelentősége. Azt mondja Baal Shem Tov neki, elajándékozzam nekem ezt a tartozást? Azt mondja, Nem elajándékozzal. Azt mondja, igényt tartasz erre a tartozásra? Azt mondja, hát igazad, én vagyok az örökös, az apámnak az apja volt, de hát az olyan régen volt, én nem tartok rá igényt. Én lemondok róla. Mondja Baal Shem Tov, teljes szívből lemondasz róla? Azt mondja, igen. Biztos. Jó, azt mondja a Baal Shem Tov neki, jó, akkor azt fogok csinálni, akkor széttépem ezt a adósságról szóló dokumentumot, lemondtam róla, széttépem. Azt mondja, igen, teljes szívből széttépte, 2 perc múlva, kintről valami valami elesett, valami nagy zajjal, valami földre esett. Erre gyorsan-gyorsan kiment a falusi zsidó, tehát mi történt? Kiment az istálóban, és képzel, mit látott, az az ő csoda lova megdöglött, és vége. Épp most beszélt a Bálsemtől, fél órával ezzel mesélte a Bálsemtől, milyen nagy áldás jelent neki ez a ló, és most megdöglött hirtelen. Hát ez nagyon gyanús volt neki is. Visszajön, és mondja a Bálsemtőnek, mondd, képzel, mi történt, az a ló, amiről meséltem, megdöglött. Azt mondja a Bálsemtőnek, igen. Tudod miért? Azt mondja, ez a zsidó, ki felvette ezt a sok pénzt a nagyapától, meghalt, annélkül, hogy visszafizette volna. Eljött az égi bíróság előtt, azt mondta, hogy neki minden szép és minden jó, de van-e tartozásod, ami még nincs kifizetve? Azt nem lehet elfelejteni, van-e tartozás, és nem is egy kis összeg. És akkor az volt az ítélet, hogy ő visszajön, és az ő lelke ebben a lóban volt, és amikor hozzád került, minden erővel, vagy most már lehet mondani, ember fölötti erő, állati fölötti erővel próbálta ledolgozni a tartozását. És mivel akartad, minél előbb legyen vége, ezért minimálisan evett, és minimálisan pihet, mert akart, hogy túl lenni rajta. Igen, ám, de el lehet képzelni, milyen nagy szenvedés volt az a léleknek. Ezért ide jöttem, és megkérdeztem tőle, de tartasz rá igényt még erre a tartozásra. És mikor lemondtál róla, és teljes szívből lemondta róla is minden, széttéptem az adóságról szóló papírt, vége lett, abban a percben szabadult a lélek, mert más hátra, na, semmi más már nem maradt hátra, ez az adóság. És abban a percben, amikor ez az adóság elszállt, vége lett, törölve lett, mert te lemondtál róla, akkor itt a vége. Azt mondja Bálsemtő, ne sajnáljál, mert segítettél egy zsidónak. És biztos vagyok benne, mondja a Baal Shem Tov, ennek érdemében az Isten áldást fog küldeni neki, nem fogsz ezen veszíteni, de segítette le egy zsidó léleknek, hogy szabaduljon a szenvedésétől, mert nem volt ez könnyű. Hogy te magad is láttad, hogy ember fölötti, szóval erővel teljesített, mert ő le akarta dolgozni az adósságot, és most pedig megmentettük őt. Szóval ezek az, amiről beszéltünk, hogy a lélekvándorlás az van, semmi nem vész el, amit az ember tesz, az megmaradt, egy tartozás, egy igazságtalanság, minden rendőződnie kell. És erre, ezért mondja a Zohar, mondja a Baal Shem Tov, hogy itt pont a pénzügyi dolgoknál látjuk, hogy a lélekvándorlásnak a titka. László azt írja, elmondja az áru mennyiséget, minőséget, stb. Mikor elveszítünk valamit, és aki megtalálja, annak el kell mondania, hogy néz ki, ez egy bizonyíték. Jó, hát erről majd fogunk beszélni valamikor, hogy mit számít bizonyíték, mit számít nem. Egy nem bizonyíték, itt egy olyan sajátos jel kell, hogy legyen, ami egyedi, ami bizonyítja, hogy tényleg az övé. Például egy pénztárca az lehet egy jel, a pénztárcának a pontos összege az is lehet egy jel. Szóval vannak dolgok, ami számíthatnak, vannak dolgok, ami nem számíthatnak. Ha nem sajátos, hanem kapott a banktól 500 ezer forintos, vagy 100 ezer forintos ilyen csomag, és meg be van csomagolva, akkor ez nem egy bizonyíték, mert ilyen számok vannak. De valaki azt tudja mondani, hogy 369 és 500 forint volt a pénztárcában, az már egy sajátos szám, ha a pénztárca sajátos. Azt én nem egy ilyen, hogy van valami különleges a pénztárcám, stb. És ennek van a különböző halálhag, hogy mikor igen, és mikor nem. De mindenképpen azt látjuk, hogy ezek a lélekvándorlásnak a titka, valamikor úgy jönnek vissza emberben, és ahogy mondtam, a Kabbala azt mondja, hogy borzasztó szenvedés, amikor emberi lélek állatban jön vissza, de valamikor más ez a lehetőség, hogy tudjon helyreállítani az, ami elvesz. Egy kicsit kapcsolódik a témához. Egyszer három híres haszid mester, három haszid mester együtt ül, ez Rebleib Saras, Rebleib Sárának a fia, Rebleib Saras, Sara, vagy Szára, Szárának a fia, és a Korici Rabbi Pinchas, és a Sipitkovkai rabbi. És azt mondta, jó lenne, hogy valaki adjon egy kis pénz, és menjen, vásároljon be, adjon egy kis, hozzon egy kis lehájémat, egy kis pálinkát, és egy kis süteményt, hogy tudjunk egy kicsit beszélgetni ilyen tórai dolgokról, egy kicsit fárbrengen, és közben mondani lehájémat. De mondja a Sipitkori rabbi, csak az menjen, akinek van kóser pénze. Nem olyan, nem annyira kóser pénz. Nem, ezt beszéltek meg. Erre azt mondta Spitovki rabbi, nekem van kóser pénzem. Miért van kóser pénzem? Mert ma épp vége lett egy tárgyalás, egy pereskedés nálam, hoztam ítéletet, és ilyenkor mindketten adnak pénzt a rabbinak, mert dolgozott nekik, azt jelenti az alperes és a felperes, hát ez kóser pénz, tényleg dolgoztam, átvettem az egész témát, elmélyültem ennek a halakájában, dolgoztam is, szóval ez kóser pénz. Erre azt mondja neki a Karci Rabbi Pinchas, hát ez nem annyira, ez nem biztos, hogy annyira kóser. Miért? Mert lehet, hogy az egyik fél kevésebbet adott volna, de amikor láttad a másik fél mondjuk adott 50 pénz, ő pedig tervezett csak 25-et adni, és akkor ne úgy tűnjön, hogy ő kevésebbet, akkor ezért ő is adott 50-et. De nem a teljes, nem teljes szívből, és amely szerint a plusz 25, az csak ilyen kényszerből. Presztízs kérdés volt itt, és ezért ez nem annyira kóser, mert valamennyire ez lopás, mert ő nem teljes szívből adta. Ezért ezt a pénz inkább nem. Erre akkor most mi a lehetőség? Nekem van kóser pénzem. Miért van nekem kóser pénzem? Mert jött hozzám egy ember, és kérte, hogy imádkozok. A Kvitlivel jött, hogy imádkozok valakiért, aki beteg volt, és imádkoztam érte, és ezért, amikor tényleg meggyógyult, az ember annyira örült, hogy adott nekem egy kis pénz. Hát akkor ez kóser pénz. Erre azt mondja, hogy Blaib Saros, hát ez nem annyira, ez se annyira kóser, mert gondolhatja az ember, igaz, én elkértem ezt a csodarabit, hogy imádkozzon, de lehet, hogy amikor, ha én imádkoztam volna, ugyanúgy meggyógyult volna. Sőt, vannak ilyen jobb a hoved zsidók nálunk is a városban, és lehetett volna őket is kérni, hogy imádkozzanak is, nem kellett volna adni semmit. Hát, de elmentem már ez a csodarabbi, ez akkor már adni kell. Hát, akkor mivel ez nem annyira, akkor lehet, mivel nem teljes szívből adta ezt a pénzt, akkor ez se kóse. Erre azt mondja Rav Leib, de nekem van kóser pénzed. Honnan van neked kóser pénzed? Azt mondja, én, nálam egy filérem nincs, én el fogok menni, kérek kölcsönt valakitől, és azzal a pénzzel megyek vásárolni. Az olyan kóser pénzed nem igaz. Én. Mert hogy jutott haza, mert kértem kölcsön, az élete ideadta, az nagyon kóser. Ez a kóser pénz. És akkor ment, és ezt így elfogadtak tényleg, tényleg az a legkóserebb pénz. Ami azt jelenti, a kóser pénznek annak is vannak fokozatai, hogy kóser is, még kóserebb is, glatt kóser. Szóval erre vigyázni kell, mert tényleg nagyon fontos, hogy kóser is, még kóser is, tényleg a pénz kellett legyen kóser. Köszönöm a figyelmet, nagyon örültem mindenkinek, aki itt volt. Várja, látom, hogy van itt egy kérdés. Vannak helyzetek, mikor nem megmagyarázható, és el kell gondolkozni, hogy ebbe belenyúltak fölőről. Nem, hogy el kell gondolkodni, az biztos, hogy minden, ami történik, az felülről Isten irányítja. Az nem kérdés, nem is lehet másképpen. Szóval ez csak nem mindig látjuk át az összefüggéseket. Miért kellett neki veszíteni, miért neki kellett nyerni, miért neki kellett kellemetlenséget elfogadni, stb. Tehát nem várható el, hogy mindent lássuk. De van, aki lát, és akkor az másképpen néz ki. Jó, köszönöm a figyelmet, akkor holnap este folytatjuk a kérdez a rabit, jöjjetek, tegyetek fel kérdéseket, csütörtökön pedig arról beszélünk, minek örülsz. Mert most Ádár hónapban vagyunk, örülni kell, örvendezni kell, de minek? Mi az alapja ennek az örvendezésnek? Ez a csütörtöki témá lesz. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!